Kegyelemnék és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk János evangéliumának 21. fejezetéből, az elsőtől a 14. terjedő igeszakaszokból. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánael a galileai Kánából, meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre azt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úrad. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úrad, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus azt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik. Ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Amen.
Imádkozzunk. Áldunk Istenünk azért, mert jó a te házad csendjében megpihenni. Jó itt veled lenni, mert nem csak megpihenhetünk, hanem sokszor felzaklat minket a te igéd. Világosságra hozod a sötétség dolgait, felemeled szívünket, tisztogatsz és újjáformálsz bennünket. Köszönjük, hogy ezt teszed velünk, mert csak te egyedül ismersz minket. Csak te egyedül látsz szívünk mélyére. Bevalljuk, Urunk, olyan nehéz sokszor a szívünk. Annyi minden megterheli. Ránk telepednek a gondok, meggyötör a bizonytalanság. Sok mindenben szűkölködünk. Tartósan hordozunk el terheket, betegségeket. Köszönjük, Urunk, hogy mindezekkel együtt jöhetünk hozzá, és azzal a reménységgel vagyunk itt most, hogy végtelen nagy szereteteddel a szívünket felemeled és meggyógyítod. Köszönjük, hogy ki tudod cserélni kőkemény szívünket, helyében érző szívet adsz és új lelket, a te szent lelkedet. Kérünk, Urunk, tedd meg velünk most ezt a csodát. Segíts el minket oda, hogy teljes szívből szeressünk és teljes meggyőződéssel vállaljunk, kövessünk téged. Így lássuk meg, mit tettél értünk. Lássuk meg, mi az, amit kínálsz nekünk. Legyen természetes, hogy megvallunk téged. Ne szégyeljünk téged, Krisztus Urunk, mert te sem szégyeltél minket, bűnösöket, elfogadni, és hittad értünk a keserű poharat. Segíts ebben, kérünk. Emeld fel szívünket. Adj erőt. Adj világosságot, tanácsot, helyes döntéseket, szabadulást a felesleges terhektől és aggodalmaktól. szeretnék teljes bizalommal dicsőíteni téged. Így hallgatjuk most, Urunk, igaz beszédedet. Munkálkodj bennünk igéd és szent lelked által. Ámen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Isten igéért Ézsaiás könyvének az 49. fejezetéből olvasom. Ézsaiás könyvének 49. fejezetéből 8. verstől a 10. versig így szól hozzánk Isten igéje. Ezt mondja az Úr, a kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás idején megsegítlek, megőrítlek, és megajándékozom általad szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az országot, és oszd szét az elpusztult örökséget. Mondd a foglyoknak, jöjjetek ki, a sötétségben levőknek, jöjjetek a napvilágra. Útközben lesz élelmük, még a kopárhegyeken is lesz legelőjük, nem éheznek és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a napheve, mert az szerelgeti őket, aki könyörült rajtuk, az vezeti őket forrásvizekhez. Amen. Kedves gyülekezet, ahogyan készülünk a karácsonyra az adventi időszakban, nem a tipikus adventi igék jönnek elénk. Nem találkozunk Máriával, Józseffel, Názárettel, az angyallal, Zakariással, Erzsébettel, azokkal a történetekkel, amik szinte már kellékei az adventi készülődésünknek. A karácsonynak, amiben azért nem csak Jézust, hanem a hangulatot is keressük. Sőt, néha a hangulatot talán egy kicsit jobban is. És ezért is jó az, hogy János evangéliumának a végét olvassuk most, pont advent idejében, amíg a történetnek már a végéről szólnak. Ahogyan haladunk karácsony felé, úgy készítenek minket ezek a történetek, és a figyelmünket a betlehemi istállóról folyamatosan Jézusra, a feltámadott Úrra irányítják, aki erővel és hatalommal van jelen a tanítványok között. Ézsaiás könyvéből ezért is olvastam a múlt héten is, és már most is, és most is egy olyan proféciát, ami a messiásnak az uralkodásáról szól. Ez az ige szakasz, amit felolvastam első értelmében a babiloni fogságban levő népről, és babiloni fogságban levő népnek szól. Ígérte a szabadulást, a hazaérkezést, a bőséget, a békességet, a helyreállítást. És el is jött a szabadulás a fogságból, de hát tudjuk, hogy ez nem végső szabadulás volt, hiszen jöttek újabb bajok, újabb nehézségek, és szabadításra újra és újra szükség lesz. Mindig is. A saját életünkben is. Ezért második értelmében ez az ige szakasz arról szól, amikor Isten elküldi a messiást, az ő szolgáját, aki végérvényesen helyreállít mindent. Eljön a kegyelem ideje, és eljön a szabadulás napja. A messiás eljön, hogy helyreállítson mindent, ami elromlott, ami összetört. A foglyokat szabadságra hívja, és életre, vezetést és biztonságot adjon. Hogy gondoskodjon ételről és italról a hazatérők számára, hogy semmiben ne szenvedjenek hiányt az övéi. Eljön a messiás, hogy otthonná tegye ezt a világot, valódi otthonná az emberek számára. És amikor és ahogyan ott Jézust a Tibériás tenger partján látjuk, és ahogyan ott találkozik a tanítványaival, akkor ezzel a messiási, helyreállító, gondoskodó erejével találkoznak ott a tanítványok. Ott, ahogyan leülnek, hogy együtt reggelisztenek a feltámadottal, ebben az asztal közösségben, valamit annak a nagy mennyei bőségnek az asztal közösségéből élhetnek át, már ott akkor, amit Isten megígért az övéinek. Az asztal közösség, ami a mi ünnepeinknek is nagyon fontos része. A zsidó nép életében az asztal közösség nagyon fontos volt, és együtt enni valakivel egyenlő volt azzal, hogy befogadni azt a másik embert, és közösséget vállalni vele. Sok történet van erről a Bibliában. És bennünket, magyar embereket is ez jellemez. Az asztalközösség, ami magyar népünknek az életében is egy nagyon fontos dolog. Az ünnepre készülve is ez egy sarkallatos pont. Az ünnepi menünek a tervezése, a közös étkezés, a készülődés erre a közös étkezésre. És szoptikusan, ironikusan mondani, hogy ma másról sem szól az ünnep, csak hogy majd eszünk, hiszünk jókat. Pedig, hogyha ennek a krisztusi értelmére gondolunk, az asztal közösségnek, akkor ennek nagyon is karácsonyi üzenete van. Egymás elfogadása, egymás befogadása, úgy, ahogyan Isten is vár bennünket az ő asztalához. Úgyhogy ma ezt a történetet ennek az asztal közösségnek a fényében nézzük meg. Ahogyan Jézus ott asztal közösséget vállal tanítványaival, gondolva közben a mi asztal közösségeinkre, amire készülünk az ünnepen, hogyan válhatnak azok az ünneplés igazi részévé, és arra a mennyei asztal közösségre is, amit Isten mindannyiunknak megígért. Ez a történet itt lelkileg nagyon-nagyon távolról indul. Együtt vannak ezek a halász emberek, Simon Péter, Tamás, Nátanael, Zebedeus két fia, és a két másik tanítvány. 3 évvel ezelőtt Jézus a tanítványait halászháló mellett állva szólítja meg. Így hívja el őket. És ez a találkozás ott akkor olyan nagy hatással van rájuk, hogy az egész életüket megváltoztatja, és mindent fenekestül felforgat. Szembe mennek minden észszerű emberi elvárással, mindennel, amit ott és akkor, és ma is elvárnánk egy felelősség teljes felnőtt embertől. Ott hagyják azt a szakmát, amihez értenek, ott hagyják azt, amiből minden nap megkeresik a kenyérre valót, és nem foglalkoznak azzal, hogy mi lesz tovább, hanem egyszerűen követik Jézus. És ha belegondolunk abba, hogy ezek az emberek nem valami misztikus rajongók voltak, hanem egyszerű kétkezi emberek a maguk teljes földhöz ragadtságával, akkor el tudjuk képzelni, hogy mekkora hatással volt rájuk Jézus, hogy mindent félredobta. Milyen hatás kellene nekünk ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy mától mindent félredobok, és semmi nem érdekel, csak követek valakit. Mennyire megérinthette Jézus a szívüket, és vajon mennyire bolondnak nézte őket a környezetük, és mennyire lenézte őket, hogy hogy lehetnek felnőtt férfiak ilyenek, hogy mindent odadobnak valakiért, aki csak úgy jött. Jézus óriási hatással volt rájuk. És így követik Jézust 3 éven át. De most 3 évvel később újra itt vannak. Itt a Tibériás tengernél, itt a halászhálóknál, mint akik fölébredtek ebből a szép álomból, aminek eddig hittek. Ez a Jézus álom, ami szép volt, jó volt, jó volt hinni benne, de úgy tűnik, hogy ez most már tovább nem hoz megoldást. Péter indítja el a lavinát a maga gyakorlatiasságával, elmegyek halászni, és a többiek pedig mennek vele. Mennek halászni, mennek vissza ahhoz, ami kiszámítható, ami kézzel fogható, ami észszerű. Péter már nem is tudja, hogy mit várhatna Jézustól. És azt sem tudja, hogy Jézus mit várhatna tőle, aki 3-szor is megtagadta a csütörtök éjszakán. Jobb lesz oda visszamenni, ami kiszámítható és ami biztos. Kiszámítható, biztos és kézzel fogható dolgok. A mi életünkben is megvannak ezek. Mik azok a dolgok, amik nekünk a biztonságot jelentik, ahová mi futunk vissza akkor, hogyha baj van. Péternek a halászhálók jelentették ezt a biztonságot. Nekünk talán, lehet, hogy nekünk is a munkánk az, vagy a családunk, vagy a fizikai erőnk, a képességeink, az egészségünk, talán egy-egy szokásunk, ami menedéket jelent, úgy érezzük számunkra, hogyha nagy lenne a baj. Péternek a jól bevált módszere, halászat mégsem válik be ezen az éjszakán. Minden megtesznek és nem fognak semmit, épp úgy, mint 3 éve azon az éjjelen, amikor Jézussal először találkoztak. Csődöt mondanak, csődöt mond minden tudományuk, minden szaktudásuk. És a csőd kellős közepén mi történik velük? Eljön Jézus. Oda jön el, ahol kudarcba fulladt az emberi próbálkozásuk. Olyan egyszerűen és olyan természetesen jön el Jézus, mintha csak egy arra sétáló járókerő lenne. Látja a tanítványoknak a szükségét, látja a fizikai szükségüket, és egész éjjel keményen dolgoztak, korog a nyomruk, éhesek, és nem tudják, hogy hogyan tovább. És látja az ennél mélyebb szükségüket is. Látja, hogy vágynak a biztonság után. Vágynak a bizonyosság után, ami visszavitte őket erre a jól ismert helyre. És Jézus mindkettőről gondoskodik számukra ezen a reggelen. Eljön a csalódás, a csürkedés, a feladás kellős közepére, és ott van ezekkel a tanítványokkal. Ahogyan készülünk az ünnepre, azt gondolom, hogy mindannyiunk szívében ott van a vágy, hogy minél szebb, minél tökéletesebb legyen az ünnepünk. Nem csak a külsőségekben, bár az is fontos. A takarítás, meg a háznak a feldíszítése, meg az ünnepi étel, ezekben is vágyunk a tökéletességre. De abban is vágyunk, hogy a szívünket minél tökéletesebben tudjuk előkészíteni. Hogy meg tudjuk élni az ünnepnek az igazi lényegét. Hogy meg tudjuk nyitni az életünket Jézus előtt. Szeretnénk, hogyha lélekben is tökéletes lenne ez az ünnep. Ha nem lenne benne feszültség, felesleges rohanás, ha átélnénk a békességet, az örömet. És nagyon igyekszünk ezért, hogy ez így lehessen. Én magamban is folyamatosan érzem ezt az igyekezetet évről évre. Hogy amire szeretnénk, hogy az ünnep a lényegről szóljon. És ha kívülről azért lenne minden tökéletesen előkészítve, hogy még jobban meg tudjuk élni az ünnepnek a lényegét. És a gyakorlat mégis olyan sokszor nem ez. Olyan sokszor nem ez történik. Nagyon megerősítő az, hogy Jézus a tanítványának a csalódottságába érkezik meg. Arra a helyre megy utánuk, ahova a feladás viszi őket. Nem akkor találkozik velük, amikor minden tökéletes, hanem melléjük lép abban, ami van. Melléjük lép a mindennapi betevő falatért való hajszában, a kenyérkeresésben, melléjük lép a csalódottságban, amikor nem fognak semmit sem, és nincs ennivalójuk, amikor csalódnak magukban is, a saját képességeikben, csalódnak abban, amitől a biztonságot várták, amikor azt hitték, hogy végre van értelme valaminek, és kiderül, hogy mégsem, melléjük lép ebben a csalódottságban. És így lép mellénk Jézus a mi adventi készülésünkben, amikor hajszoltak vagyunk, amikor a munka terhe nehezedik ránk, amikor hajszoltak vagyunk, mert szeretnénk tökéletesen készülni, amikor hajszoltak vagyunk, mert szeretnénk Jézust keresni, de olyan sokszor inkább csak elveszítjük őt a szem elől ebben az időszakban. Jézus mellénk lép, oda jön el, ahol a leghétköznapi feladatainkat végezzük, és ahol a legjobban átéljük, hogy nem elég az, amink van. Hogy kevesebb vagyunk ahhoz, hogy az ünnep tökéletes legyen. Hogy kevesebb vagyunk ahhoz, hogy valóban megéljük az ünnepet. Eljön Jézus, és ajándékoz. Valamit megmutat abból az isteni bőségből, ami csak nála van meg. A tanítványok hiába erőlködnek, de Jézus szavára azon a reggelen megtelik a háló. Szám szerint 153, amiről azt mondják már az ókortól kezdve a Biblia kutatók, hogy abban az időben ennyi hal fajtát ismertek összesen. 153 a teljesség. Amit Jézus ad, az tökéletes. Amit mi magunkból kiszenvedünk, kiiszadunk, az nem az. És amikor partot érnek, Jézus már a terített asztallal várja őket. Ők azok, akik egész éjjel fáradtak az ennivalóért, és mégis Jézus az, akinek van ennivaló. Barátságosan parázslik a tűz, és már sül rajta a hal, és ott a kenyér. Jézus az, aki várta őket, és aki hívja őket a vele való asztalközösségbe. Próbáljunk meg beleérezni, hogy milyen lehetett ezeknek a tanítványoknak ott szembesülni Jézussal ebben a helyzetben. Azért ez nagyon kellemetlen, hogy éppen amikor vissza akarnak térni a Jézus előtti életükhöz, egyszer csak ott terem Jézus. És nem leszúrja őket, hogy fiúk, mit csináltok ti? Nem azt mondtam, hogy embereket fogtok halászni, akkor most mit keresek itt ezek mellett, a hálók mellett? Nem látjátok, hogy nélkülem még csak halászni sem tudtok? Jézus nem tesz szemrehányást, hanem megtölti a hálókat, és az asztalához hívja őket. És ez nem az, amit értemelnének. Jézus megáldja a halászatukat, amiben menekültek Jézus elől. És terített asztallal várja őket, akik elfutottak mellőle, amikor a legnehezebb órák voltak. Jézus maga mellé ülteti őket, sőt még azt is megengedi, hogy hozzanak a sajátjukból. hogy hozzátegyék a saját részüket is ehhez az asztal közösséghez. Hát épp őt elhagyni készülő tanítványoknak megmutat valamit abból a bőségből, abból a békességből, amit ő a messiás hoz el ebbe a világba. Amire maguk jutottak az a hiába való hajszál az ételért, az életért, hiába való hajszál az idővel, amit Jézustól kapnak, az a tele háló és a terített asztal. Az egyik az emberi igyekezett gyümölcse, a másik pedig Isten ajándékozó bősége. És ahogyan leülnek enni Jézus és a tanítványok, azt írja az ige, hogy egyikük sem meri megkérdezni, hogy kicsoda ő, mert mindannyian tudják, hogy az Úr az. Ismerjük ezt az érzést, amikor leülünk együtt valakivel, és úgy érezzük, hogy kár lenne megszólalni. Nem kínos a csend, ami beáll közöttünk. Mert egységben, mert szeretett közösségben vagyunk, mert ismerjük egymást. Mert tudjuk, hogy ki a másik. Nem erőltetjük a szavakat. Nem gondolkozunk, hogy valami okosat mondjunk, vagy valami vicceset mondjunk. Így vannak együtt a tanítványok Jézussal. Ezen a nagyon-nagyon mély kapcsolattal, hogy ismerik egymást, hogy tudják, hogy az Úr ő. Jézus pedig felvillantja a tanítványok előtt, hogy Isten milyen végtelenül gazdag. És hogy mi mindannyian, ők is, az akkori tanítványok, és mi is mindannyian az ő asztalának vagyunk a vendégei. Ez igaz az egész életünkre, minden igyekezetünkre. Hogy megtesszük mindazt, amit meg tudunk tenni, de az áldás végső soron Istentől jön. Amit mi meg tudunk tenni, még ha időnként azt is gondoljuk, hogy ez mennyire sok, és milyen nagy fáradtságunkba telik, igazából annyira kevés. Az életünk, a biztonságunk, a jólétünk, az egészségünk, a kitartásunk, a szeretetünk, meg a szeretteink, és mindaz, amit vagyunk, és amink van, minden Isten ajándékozó szeretetéből van. Ajándék, amit nem a hűségünkért kaptunk cserébe, hanem azért, mert Isten befogadott minket az ő családjába. Isten ajándékozó Isten, és így készülünk a karácsonyra, amikor a legnagyobb ajándékát, Jézust ünnepeljük. És az asztalához hív bennünket, hív, hogy a karácsonyi asztal közösségünk a neki való hálaadásnak az asztal közössége legyen. Hogy szóljon róla, ahogyan együtt leülünk karácsonykor a terített asztalhoz. És ahogyan eljövünk ide, ahogyan az Úr asztalánál megállunk, az Úr vacsorában átéljük vele azt az asztal közösséget, amit ott a tanítványok a kenyér és a hal vételében átéltek, és hogy arra mennyei asztal közösségre gondoljunk, és annak a reményében éljünk, amire vágyunk, hogy egyszer majd Jézus asztalához ülünk mindannyian. És akkor mindez a jó, amit kaptunk az életben, az tökéletessé válik. És ennek az asztal közösségnek nem lesz vége soha, és nem töri meg semmi meg. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a Te asztalodhoz hívsz bennünket. Köszönjük, hogy mindaz, ahol mi elbuktunk, ahol kudarcot vallottunk, ahol hátat fordítottunk neked, szem előtt évesztettünk téged. Amikor ennek a kellős közepén vagyunk, Te oda is utánunk tudsz jönni. Köszönjük, hogy számon tartasz bennünket, hogy hol jár az életünk, hogy merre járjuk az útjainkat. Szemmel tartod a járásunkat és a pihenésünket, és hogy gondod van az egész utunkra. Látod, hogy járjuk ezt az utat, így karácsony felé közeledve, amit most a hó lepedve, és betakar mindent, és így szeretnénk mi is betakarni azokat a dolgokat, amik rendezetlenek bennünk, és nagyon jól készülni. Köszönjük, hogy Te nem betakarod csupán a szívünknek a rendezetlenségeit, hanem ott megállsz a kellős közepén, és szeretnél rendet tenni. Szeretnéd, hogy a sorrend a szívünkben a helyére kerüljön, és hogy te békességet tudsz adni. Így imádkozunk azért, hogy hadd találkozzunk veled minden napon, és hogy hadd találkozzunk veled majd az ünnepünkben. Kérünk, hogy tartsd meg a gyülekezetünket, őrizd meg azokat, akik betegek közöttünk. Őrizd meg azokat, akik aggódnak, akik félelmekkel vannak tele. Kérünk, hogy mutasd meg a te szabadításodat. Kérünk, hogy áld meg a gyülekezetünknek ezt a hosszúra nyúlt építkezését, hogy én hamarabb befejeződhessem már. Hogy méltóképpen tudjunk téged ünnepelni a külső körülményekben is. De az, hogy annál is inkább tudjon a szívünk készülni. Kérünk, hogy légy és maradj, ami őrizünk. Amen. Fennállva imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Tégy szívedre pecsétül, bélyegül karodra, így lelked erejétül élek csak számodra. Mindvégig velem maradj, mennyei erővel, holtom óráján ne hagyj, jővel, ámen, jővel. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindenkor. Ámen.